Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 89. és egyben 2022-es utolsó adása, amelynek első felében Németh Danival és Tokis Tomival, eurosportos kollégáinkkal beszéljük át, hogy mi történt a világbajnokság utolsó két hetében. Természetesen külön foglalkozunk a döntővel, külön foglalkozunk azzal, hogy Messibe hogyan szeretett bele az argentin közönség, és persze Tomit is simogatjuk egy kicsit, hiszen Marokkóról beszélhet. Márpedig, aki megjósolta azt, hogy Marokkó sokáig jut ezen a tornán, az ezt mindenképpen megérdemli. A műsor második részében pedig jön a szokásos ácsirovat, benne a legfrissebb hírekkel. Beszélünk arról, hogy egy dopingbotrány rázhatja meg a magyar úszóválogatottat. Elbúcsúztatjuk azt a Kammerer Zoltánt, aki befejezte a profi pályafutását, és a VB utáni romokon is kesergünk egy kicsit, elsősorban a belga és a portugál válogatott kapcsán. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez, és boldog karácsonyt! Boldog új évet kívánunk mindenkinek!
Labdarúgás. Keretbe foglaljuk a labdarúgó világbajnokságot, amely vasárnap ért véget, hiszen amikor beharangoztuk magát a tornát, akkor is Tokis Tamással és Németh Dániellel, eurosportos kollégáinkkal vezettük fel a tornát. Ott elhangoztak különböző ígéretek, különböző jóslatok, ezekkel szembesítjük majd drága kollégáinkat, és átbeszéljük ezt az egész több mint két hetes őrületet.
Egy hónap volt teljesen.
Na hát akkor ez az egész hónapos őrületet olyan gyorsan elment, mint a két hét lett volna. És hát feltesszük a magunk kis kérdéseit, mert abból van jó sok. Vágjunk is bele. Sziasztok, köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát egy egészen elképesztő torna után vagyunk, a döntő mérkőzés az, abban minden benne volt, ami miatt maga ez a sportág, a labdarúgás, meg úgy amblokk a sport csodálatos, de ne ugorjunk ennyire előre, hiszen van mit kibeszélnünk. A két csapat, ugye Argentína és Franciaország útja a döntőig. Ha visszanézzünk egy hónappal ezelőttre az első csoportmérkőzésekre, ahol ugye Argentína kikapott óriási meglepetése Szaúd-Arábiától, Franciaország sem feltétlenül a csoportkör során volt talán annyira meggyőző, hogy hát ott kijelentsük, hogy biztos döntősök lesznek, végül is az elején azért mindenki döntős részvételt prognosztizált számukra. Szóval ti a kezdet-kezdetén gondoltátok volna, hogy ez a két válogatott jut be a döntőbe?
Hát nem is ez a két csapat, de azért én személy szerint úgy számoltam, hogy Argentína és Franciaország is ott lehet a legjobb négy között, főleg az első mérkőzéseket követően. Érdekes, mert szerintem mind a két csapatnál látható volt egy fejlődési ív a csoportmérkőzések, illetve az egyenes kieséses szakaszbeli mérkőzéseknél, hiszen még az argentinoknál ugye bekerült Enzo Fernández a csapatban, amivel sokkal támadóbb lett, illetve Julian Álvarez is bekerült a csapatban, amivel szerintem sokkal támadóbb és sokkal jobb lett az argentin válogatott, addig mondjuk a franciáknál is egy Lucas Hernández, Theo Hernández csere történt, ugye Lucas Hernándeznek elszakadt a tértszalagja az első mérkőzésen, viszont azzal, hogy Theo Hernández került be az ő helyére, egy sokkal támadásban sokkal proaktívabb francia válogatottat láthattunk. Más kérdés, hogy még pont Theo Hernández volt az egyik olyan sarokpont szerintem a döntőben, és hogyha a franciák játékát elemezgetnénk egy kicsit, akkor ő volt az a pont, amin azért az argentinok bőven-bőven nyerhették volna ezt a döntőt már rendes játékidőben. Az más dolog, hogy a sors nem így hozta. Az argentinoknak pedig ilyen nagyon nehéz útjuk volt a döntőik, hogyha azt nézzük, hogy a hollandokkal igazából lemásolták ugyanazt a döntőben, két gólos előnyt eladtak a mérkőzés hajrájában, aztán büntetőkkel mentek tovább, viszont a számomra meglepő volt, hogy talán az elődöntő volt mindkét válogatottnak a legkönnyebb mérkőzése ezen a tornán.
Dani? Nekem egyébként ott volt mind a két válogatott az előzetes listámon a négy közé jutásért, ha jól emlékszem, volt ugye egy ilyen házi tippversenyünk, és úgy emlékszem, hogy mind a két csapat ott volt, az argentinok biztosan. Csak ugye ott azt tippeltem, hogy Brazília megnyeri azt az elődöntőt, és ők jutnak be a döntőbe, a másik oldalon meg, ha jól emlékszem, akkor Németország, vagy valami ilyesmi volt a tipp. Úgyhogy előzetesen azt gondoltam, hogy jók lehetnek. Aztán ugye kicsit Argentinál bizonytalanított az első mérkőzéseivel, Viszont Scaloni folyamatosan lépésről lépésre megtalálta a csapatát. Ezért ez a világbajnok válogatottaknál nagyon sokszor van úgy, hogy elindulnak egy kezdővel, és aztán az edző menet közben elkezd kipakolgatni játékosokat, új elemeket beépít a csapatba, és aztán a végére, mondjuk az egyenes kieséses szakasznak a második felére, mint negyed döntőktől kezdve találja meg azt az alapcsapatot, ami aztán végül világbajnok lesz. Amit Scaloni esetében különlegesítette ezt, hogy itt azért nagyon-nagyon sok variáció volt. Nem csak arról volt szó, hogy egy-két játékost kicserélt, de konkrétan legalább három olyan meccs volt, ahol a felállással is kísérletezett, és ezek nagyon jó húzások voltak, akár mondjuk a hollandok elleni ötvédőzés, az, hogy aztán visszaváltott a horvátok ellen 4-4-2-re, amivel indították az egész tornát, hogy aztán a döntőre annak ellenére, hogy tökéletesen működött a 4-4-2 is, visszaváltott 4-3-3-ra, szóval itt azért nagyon jó edzői húzások voltak, és ugye még Alexis McAllistert is ki kell emelni, aki szintén nem volt kezdő egyébként itt a tornát megelőzően, és a második meccstől kezdve meg gyakorlatilag kirobbanthatatlan alapember volt, szóval így elkezdte kikísérletezni azt, hogy mi működik a legjobban, nyilván azzal a szemlélettel, hogy Messinek mi áll a legjobban, és megtalált és kirakta ezt a kirakóst, és ebből igazából egy összességében azt hiszem, hogy megérdemelt győzelem lett. Míg a franciáknál ez az érdekes, hogy a VB előtt náluk se volt egy kiforrott koncepció azzal kapcsolatban, hogy hogyan fognak játszani. Ez a felvezetőben is elhangzott, hogy bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne Deschamps játszatni, milyen csapat fog majd kiállni az első meccsen, és aztán végül is itt a sérülések meg egyéb problémák megoldották azt, hogy milyen kezdő legyen. Ugye itt Theo Hernández utolsó pillanatba került be, azzal is jobb lett az, hogy Giroud játszott Benzema helyén, szintén jobbá tette a csapatot, és hirtelenjében helyére kerültek a különböző profilok, illetve még egy extra dolog, ugye Tchouaménynek a szerepe középpályán, amivel szerintem jobban jártak a franciák, mint hogyha itt az utolsó pillanatban összedrótozták volna Pogbát és Kantét, akik ugye nem is voltak játékban itt a VB előtt, és ugye sokszor van az, hogy a szövetségkapitányok, hogyha nyertek egy maggal, egy alapcsapattal, akkor azokhoz a játékosokhoz ragaszkodnak. És érzésem szerint Deschamps is ragaszkodott volna Pogbához és Kantéhoz, hogyha bevethetőek bármilyen állapotban. És jobban jártak azzal, hogy nem tudták vállalni itt a játékot, és be kellett rakni a Tchouaménit, mert jól működött ez a középpálya azzal együtt is, hogy még talán egy héttel a VB előtt tudtuk pontosan, hogy hogyan fog majd festeni a csapat. Úgyhogy nem nagy meglepetés, hogy ez a döntő volt szerintem. Azon az argentinok esetében inkább az alapján, ahogyan elkezdték ezt a tornát, de aztán a végére meg szépen összeállt minden.
Olyan érdekes ez, az egész VB alatt egyre inkább az a gondolat volt a fejemben, hogy a foci az a játék, meg az a sport, ahol a végeredmény kialakulás, meg a végeredmény maga, az a legkevésbé mondja el a képet, amit láttunk egyébként a meccsen. Mert lehet úgy is 1-0-ra nyerni, hogy valaki egyébként 10-1-re megnyeri a kapura lövések arányát, hogy lehet úgy is kiesni egy világbajnokságon egy 0-0 után, hogy egyébként nem tudom, 950 darab paszt játszott, vagy paszt adott a csapattársaknak az egyik csapat. Tehát, hogy sok minden történhet egy pályán, amiről a végeredmény egyébként nem árulkodik. És az argentinoknak az első meccse is azért szerintem egy kicsit ilyen volt, mert ha az a 2-5 centis lesz az első félidőben nincs, akkor ugye 3-0 félidő, és biztos, hogy az argentinok megnyerték volna azt a meccset, bár mondjuk láttunk pár ilyen legendás összeomlást tőlük a meccsek hajrájában, de nem, nincs bennem egy szemernyi kétség sem a felől, hogy akkor az argentinok győzelemmel kezdenek, és akkor nem mondjuk azt, hogy milyen rosszul kezdték a tornát. Beszéljünk egy kicsit az edzők szerepéről, mert már elemeztétek az előbb, hogy Scaloni mennyit tudott változtatni a csapatán, és hogy mennyire bátran nyúlt hozzá a csapathoz, miközben egy csomó olyan válogatottat láttunk, ami szinte az edzőknek mintha a fogukat húzták volna, hogyha mondjuk egy felálláson változtatni kellett. Mi az oka annak szerinted, hogy ez ennyire jól tudott működni Argentinánál, Dani, és ha működik valahol, akkor miért nem láttunk ebből többet máshol?
Alapvetően egyébként itt a szaudi meccsre egy gondolat erejéig visszatérnék, mert tök jó volt, amit mondtál, hogy alapvetően Argentina nem játszott nagyon-nagyon rosszul, csak volt egy különleges taktikája a szaudiaknak, amivel ki tudták használni azt, hogy egyébként diszfunkcionális az argentin csapat. És ott az volt a probléma, hogy felpakoltak gyakorlatilag 6 támadót egy vonalba, Messi visszalépett a középpályára, és így nem volt gyakorlatilag összeköttetve a két csapatrész, és Messi légüres térben próbálta mozgatni mondjuk a csapatot, viszont semmiféle begyakorolt mozgás nem volt, csupa olyan játékos volt a csapatban, akik lábra kérték a labdát, semmi mozgás nem volt. És aztán ugye ebből a rossz kiinduló pontból kellett visszagondolni a Scaloninak arra, hogy miért tudtak jól működni a Copa Amerikán. És nyilvánvalóan tudta azért, mert hogy volt olyan játékos, aki visszalépett mélységben, aki ugye tehermentesítette ilyen szempontból Messit, Messi közelebb játszhatott a kapuhoz, illetve volt olyan játékos, aki back területbe futott, tehát megnyújtotta hosszában is a pályát, és ezekre nagyon nagy szükség volt. Ezt láttuk egyébként a döntőben is Di Maria szerepkörével, hogy mennyire sokat tud számítani az, hogyha van egy ilyen játékos a pályán, aki tud futtatni Messi. És igazából ugye nyilván megvoltak azok az alapok, amik tudta, hogy szükségesek, csak nem volt meg az első meccstől kezdve a pályán, és aztán ugye fokozatosan kiderült, hogy Enzo Fernández tökéletesen alkalmas arra a szerepkörre, amit Lo Celso töltött be, hogy Nico González tökéletesen tudja pótolni Julián Álvarez, és itt szépen fokozatosan összeállt. És azt gondolom, hogy ilyen más kapitánynál talán inkább ott van az, hogy neki van egy alap elképzelése, hogy én itt szeretném játszatni a csapatot. Scaloni meg abból indult ki, hogy van egy Messi, és hogy körülötte kell egy funkcionális csapatot létrehozni, és mindent annak alárendelni, hogy ő a maximumot ki tudja hozni magából, mert akkor lesz igazából működőképes ez a rendszer, hogyha a Messinek a lehetőséget megteremtjük, és ez volt talán itt a kulcs.
Szerintem azt a két válogatottat láttuk egyébként a döntőben, amelyik a legjobban tudott alkalmazkodni ezen a világbajnokságon, mert hogyha megnézzük, az argentinok tudtak úgy is mérkőzést nyerni, hogy náluk volt többet a labda, tehát felállt védelem ellen kellett játszaniuk, meg tudtak úgy is mérkőzést nyerni, amikor kevesebbet volt náluk a labda, és ez elmondható a francia válogatottról is. Még mondjuk ott vannak a spanyolok, szerintem Dani rájuk utaltál egyébként a
950 passzal, dehogy is.
De hogy ott az tisztán látható volt, hogy Luis Enriquének van egy átterve, és így nagyjából ennyi. Tehát, hogyha az átterv nem működik, akkor egy ilyen 120 perces U-alakban passzolgatást fogunk látni. És ugye pont ez hiányzott például a Marokkó elleni mérkőzésen. Nyilván a marokkóiaknál ki kell emelni Sofyan Amrabatot, meg Gyámblok az egész csapatot, meg Walid Regragi tökéletesen összerakta ezt a védekezést, csak hogy egyszerűen nem voltak elég hatékonyak, sem a 14-es zónában nem tudtak kulcspasszokat véghez vinni, sem a félterületekben, szóval én erre vezetném vissza például a spanyol válogatottnak a sikertelenségre, hogy nem tudtak alkalmazkodni az ellenfélhez. És nézzük meg, két mérkőzéssel később a franciák átadták a labdát a marokkóiaknak, és láss csodát, hiába volt náluk többet a játékszer, nem tudtak vele mit kezdeni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem a két legjobb és legkomplexebb csapat tudta vívni a döntőt, és elmondja, szerintem a döntő azért is volt ennyire jó, mert mind a két csapat tudott skilleket villogtatni mind labdával, mind anélkül, és bár ezért 3-3-as mérkőzésen inkább elő lehet venni a védekezés, hogy miért nem működött annyira jól, de közelítsük meg pozitív oldalról, és jól működött a támadójáték mind a két csapatnál a döntőben.
Egy ilyen döntő után, hogyha belegondolok, akkor nyilván Scaloni mennybe megy, de mondjuk egy vesztes döntőt követően van bármi olyan, amit fel lehet róni Deschampnak? Egyáltalán veszélyben az ő állása? Ugye lehetett hallani, hogy a VB után jön Zidane, ő megy, de aztán ellentmondásos hírek érkeztek, és most már úgy is lehetett hallani, hogy ő az EB-ig mindenképpen szeretné vinni a franciákat. Tehát, hogy ez a vesztes döntő bármilyen módon is veszítették el a franciák, ugye nyilván az orosz rulett a 11-esek. Ti hagynátok Deschampot? A szövetség szerintetek hagyja Deschampot? Vagy valami teljesen új impulzus kell ennek a fiatal és amúgy nagyon ütőképes csapatnak az élére?
Én itt a felvétel előtt pont azon gondolkoztam, hogy szerintem ez a francia válogatott jobb és erősebb volt, mint a 4 évvel ezelőtti. Viszont a döntőben 80 percig sehol nem voltak. És azért nem lehet azt mondani, hogy Deschamps nem tett meg mindent azért, hogy változtasson a játék képén, mert emlékezzetek vissza, már a 40. percben lekapta Ousmane Dembélét meg Olivier Giroud, szóval
az ő lelkiismeret... Erről mi a véleményetek? Mert ez nekem egy nagyon-nagyon furcsa döntés volt az edző részéről, hogy tényleg sportszakmailag nincsen jelentősége szerintem annak, hogy a szünetben cserélsz kettőt, vagy a 41. percben, de mentálisan, meg hát ilyen csapatot felrázó szempontból akarta ő ezt a cserét meghúzni szerintetek? Már adta az első fél idő végén?
Ha valami hát, nem megy, akkor nem erőltetjük. Szerintem én ezt így tudom, tehát Ousmane Dembélének nem volt jó megmozdulása a 40 perc alatt, összehozott egy 11-est, tehát nem tudott védekezésben annyira hatékonyan segíteni. Giroud alapból sérült volt, vagy alapból sérüléssel bajlódott, de őt nem emiatt cserélték le. Tehát ez egy abszolút taktikai húzás volt, igazából Mbappé-t szerette volna, és most jön az Mbappé faktor, hogy szerintem ő, tehát Mbappé még annyira sem tud védekezni, mint Ousmane Dembélé, és kettőjük között az a különbség, hogy Mbappé meg sem próbál védekezni, és ugye mínusz egyben védekeztek igazából így végig a franciák, amikor az ő térfelükön folyt a játék, és hát nyilván ilyenkor milyen megoldást tudsz találni, beküldött középre Mbappét, és akkor behozol két szélső játékost, akik védekezésben sokkal jobban tudnak segíteni, ugye Kolo Muani, illetve Marcus Thuram volt a két behozott játékos, szerintem egyrészt egy alakzatváltás volt, vagy másrészt egy játékos profilok közötti váltás volt, másrészt pedig, én mondom, tehát teljesen mindegy, hogy a 40-ben, vagy a 45-ben, vagy a fél időben cseréled le a játékosodat, igazából, hogyha valami nem működik, arra reagálni kell. Most Deschamps a 41. percben reagál, de hogyha 36-ban reagál, akkor is ugyanezt tudom elmondani.
Igen, igen, sokszor alkalmazzák azért ezt az edzők, hogy kicsit felrezzek a csapatot, és azért két gólos hátrányban nyilván szükség volt. Hogyha így nagyon viccesen akarjuk megragadni, akkor azt is mondhatnám, hogy itt Deschampnak az volt a célja, hogy elkerüljék azt, hogy a Dembélé és Giroud osztályzatot kapjanak a Lőkiptől, mert hogy ők csak 45 perc játék után adnak osztályzatot. Egyébként meg egyetértek azzal, hogy ha valami nagyon látványosan nem működik, akkor abba érdemes belenyúlni, és a franciák nem voltak meccsben. Az mondjuk más kérdés, hogy utána a második a cserék ellenére a második fél időben is csak igazából onnantól kezdve érkeztek meg, hogy összehozták az argentinok azt a 11-est.
Beszéljünk egy kicsit számomra legalábbis a döntő egyik legfontosabb húzásáról, ami lényegében az első fél időt abszolút meghatározta, Di Maria csapatbeállítása, és az, hogy szinte minden argentin támadás az úgy nézett ki, hogy Messi valahol a saját kis szokásos területén, tehát így a jobb oldal, középen, valahol az ellenfél térfelén kap egy labdát, és egyből teszi ki balra Di Mariának, aki ilyen vonalszélsőként szinte szaladgálott az oldalvonal mellett. Ugye ebből lett a 11-es, az argentinoknak a második gólja, azt szerintem tanítani fogják, hogy hogy kell kontrázni. Úgy számoltam, hogy a saját 16-osuktól 6 játékos ért hozzá 7 labda érintéssel a gólig a labdához. Messi volt az egyetlen, aki átvette és úgy tette tovább mindenki más egy érintésből. És tényleg, tehát Di Maria, aki egyébként ezen a VB-n azért nem sok szerepet kapott, kulcsember volt az argentinok játékában, és az argentinok támadójátéka látványosan megállt azt követően, hogy Di Mariát lecserélték. Dani?
Ez várható volt, hogy Di Maria egyébként játszani fog egyrészt, mert azért a döntőkben elég jó emlékezhetünk, azt hiszem 2014-es BL döntő volt, ahol óriásit játszott, talán az egész mezőny legjobbja volt. Volt egyébként olimpiai döntőben gólja, Copa America döntőben gólja, úgyhogy azért a nagy meccsekre őt érdemes pályán tartani. És ugye a szakértők egyébként azt is várták, hogy őt azért be fogja rakni majd Scaloni az utolsó meccsre, csak ugye az volt a várakozás, hogy marad a 4-4-2-es felállás, és majd valószínűleg valamelyik szélen és inkább a jobb oldalon kaphat lehetőséget, ahol egyébként kezdte is ezt a tornát. És ugye részben azért is, hogy kihasználják hát ugye az Mbappé Theo Hernández balszélnek a védekezésbeli hiányosságait, hol azért elég rendesen el tudott tolódni a francia csapat. Ehhez képest ugye Di Maria rendszeresen egy-egyben támadta Koundét, aki meg igazából egy teljesen jó világbajnokságot hozott le, és nem nagyon tűnt fel az, hogy neki védekezésben problémái lennének. De itt jön képbe az, hogy ugye Scaloni is jobb hátvéd volt a maga idejében, és hát valószínűleg tisztában volt azzal, hogy az, aki mondjuk belső védőként játszik jobb hátvédet, annak azért ez, hogyha egy-egyben egy jól cselező szélsővel kerül a pályára szembe, akkor abból lehetnek problémák. És ezt tökéletesen használt, vagy tökéletesen érezte meg, és tökéletesen használták ki az argentinok. Amíg pályán volt Di Maria, addig konkrétan a mezőny legjobbja volt. Annak ellenére, hogy azért az argentin csapatból ki lehet emelni néhány játékost, akár mondjuk McAllistert, aki ugye, jól emlékszem, akkor a Di Maria előtti, ugye a Di Maria gól előtti utolsó paszt kiosztotta, vagy akár Messit, aki pedig annak ellenére, hogy hát ugye nem ő adta a gólt azt annál a találatnál, de hogy igazából tökéletesen kontrollálta a meccset, és majdnem minden veszélyes argentin akcióhoz volt köze. De ennek ellenére Di Mariát lehetett kiemelni, és ki is játszotta magát egyébként abban a 60 percben, és egyébként nem is nagyon akart utána Scaloni belenyúlni a rendszerbe, tehát egy érdekes húzást hozott azzal, hogy Acuñát küldte be Di Maria helyére, aki ugye bal hátvéd, és gyakorlatilag két bal hátvéd volt onnantól kezdve Tagliafico és Acuña a pályán, maradt ugyanaz a formáció, amivel kezdtek, és egyébként annyira nem is jött be ez a húzás, hogyha azt nézzük, hogy utána azért elég szépen visszajöttek a franciák a meccsbe, ez tényleg kellett az a szerencsétlen megmozdulás is Otamenditől. Igazából már nem emlékszem a kérdésre.
Mondok egy másikat. Mi volt az oka annak? Mit gondoltok, hogy a franciák, előbb mondtátok, hogy körülbelül a 70. percig, mintha pályán se lettek volna. Tehát mi lette meg ennyire Deschampot az argentinok játékával kapcsolatban?
Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, Faga. Én őszinte leszek, nem tudtam, hogy a franciákkal mi történt. Én nem tudom, volt-e olyan csapat ezen a világbajnokságon, amely 0,0 százados XG-t hozott össze az első fél idők után. A francia válogatottnak konkrétan kapura lövése sem volt 60 percen keresztül, és itt jönnek olyan dolgok már a labdarúgásban, amiket nem lehet számokkal, meg statisztikai mutatókkal, meg analitikával jellemezni, az a futball lélektana, és ez most nyilván nagyon öltöző szagú, amit mondok, de az, hogy egy csapat két perc alatt ki tud egyenlíteni egy világbajnoki döntőben ez részben, az kell, hogy szerencséje legyen a francia válogatottnak. Nyilván, és akkor most elemzem a 11-est abból a szempontból, hogy az argentinok az egész tornán, főleg amióta 4-3-3, főleg amikor 4-3-3-at játszottak, akkor nagyon agresszívan ki kellett lépni a belső védőknek, amikor így a láncok tolódtak. És ugyanez volt igazából a 11-es szituáción, és ki kellett lépni a belső védőnek, ezáltal jött egy mögé löbbölt labda, amivel el tudott indulni, talán Kolomuani harcolta ki a büntetőt. Utána pedig megint volt egy labdavesztés az argentinoknak a saját tér felén, és három húzásból igazából meg tudták oltani a franciák azt a támadást. Nincsen szerintem észszerű magyarázat arra, hogy a franciák hogyan jöttek vissza ebbe a mérkőzésbe. Arra viszont van észszerű magyarázat, hogy Scaloni megnyerte taktikailag ezt a csatát, még akkor is, hogyha ez csak 80 percig működött, nem pedig 90 plusz 8 percig.
Egyébként a végén már 4 támadó volt a franciáknál, és az picit megzavart azért az argentinoknak a védekezését. Ezért ezt kicsit azért felhozták ott Scaloni kárára vagy rovására, hogy esetleg át lehetett volna állni 5 védőre, amit korábban meg is húzott előszeretettel. Mondjuk ezt picit árnyalja, hogy aztán, amikor berúgták a harmadik gólt az argentinok, utána átállt 5 védőre, és ennek ellenére megkapták a harmadik gólt, ugyanúgy egy védelmi hibából kifolyólag.
De azért az, úgyhogy az a helyzet, hogy jön egy lövés, és egy blokkoló játékos könnyökét eltalálja a labda, azért ezt kidolgozott gólhelyzetnek nem mondanám feltétlenül.
Nem
volt. El kellett jutni oda.
Igen. Meg hát az, hogy ez látszik, hogy önmagában véve az, hogy több védőd van, az nem garantálja azt, hogy el tudod kerülni a gólt, mert simán lehet, hogy egy ilyen ostoba megoldása, mert hogy ezt tegyük hozzá, hogy úgy becsúszni a labda útjába, hogy felemeled a kezed, hát az nem tudom, hogy igazából mire gondolt. Úgyhogy...
Tudod, ez, tehát hogyha behozol egy harmadik belső védőt, igazából a beadásokat próbálod levédekezni, amiből azért a franciák, valljuk be, nem túl sokszor próbálkoztak a meccsen.
Most a kulcsembereknek a szereplését értékeljük a döntőből, aztán majd természetesen kitérünk a teljes VB-re is, mert egy csomó azzal kapcsolatos kérdésünk is van, torna meglepetés csapata, legjobb játékos, stb. Szóval Kylian Mbappé és Lionel Messi, szerintem, hogyha ezt az egészet Hollywoodban írják, akkor sem tudták volna ezt az egész döntőbeli forgatókönyvet jobban megírni, mert valami egészen elképesztő volt, ahogy Messiék eljutottak 2-0-ig, aztán utána, amikor kiegyenlített a francia válogatott, már a hosszabbításban Messi begyötörte a harmadik, akkor úgy tűnt, hogy győztes gólt, aztán kaptak egy 11-est a franciák, és azzal kiegyenlítettek, de Kylian Mbappé ugye két büntetőt lőtt, meg én nem tudom, szerintem egy csodagolt lőtt, de ezzel van, aki vitatkozik. Ti mit gondoltatok erről, a döntőről, és mit gondoltok a két világklasszi szerepléséről?
Ez a döntő szerintem, amit én láttam legalábbis világbajnoki döntők, ez minden szempontból a legjobb volt. Lehet, hogy és mondom, hogy ez kellett az első 80 percnek, vagy a 80. perc után történtek, kellettek el az, hogy egy ilyen jó döntő kerekedjen belőle, de mind az izgalomfaktor, minden szempontból ez egy top-top döntő volt, és igen, kellett hozzá egy extra klasszis Lionel Messi, kellett hozzá egy extra klasszis Kylian Mbappé, mind a ketten megtettek mindent ezen a mérkőzésen. Én állítom azt, hogy Lionel Messi legjobb világbajnokságát teljesítette, és lehet, hogy 2014-ben is megkapta a torna MVP-je címet, de most tényleg a hátán vitte be ezt az argentin válogatottat a döntőbe, és hát nem is azt mondom, hogy ő egyedül nyerte meg ezt a tornát, de hatalmas érdemei vannak abban, hogy megszerezte harmadik világbajnoki címét Argentína. A másik oldalon ott van Mbappé, aki 23 évesen két világbajnokság után már 12 rúgott gólnál tart, úgyhogy Miroslav Klose rekordja valószínűleg nem lesz egy túlságosan hosszú életű, megmerem kockáztatni, hogy 2026-ban már Kylian Mbappé lesz a legtöbb világbajnoki góllal rendelkező játékos, és ha jól számolom, akkor már 4 döntőbeli gólnál tart Mbappé. Én még most is keresem a szavakat, amikor jellemeznem kell ezt a döntőt.
Igazából én onnan közelíteném inkább meg, hogy mennyire döbbenetesen erős volt mentálisan ez az argentin csapat, és itt megint visszamennék az elejére, hogy őt szaudiaktól kikaptak, ott lehetett látni utána a második mérkőzésen, vagy a kispadon, nem jut eszembe, hogy kit mutattak, hogy konkrétan rosszul volt, tehát lehetett rajta látni, pánikrohama van, és aztán ugye nagy nehezen megnyerték, és elkezd óriás ünneplés volt az öltözőben. Az mutatta, hogy egyrészt milyen nyomás alatt kezdték meg ezt a tornát, másrészt, hogy mennyire iszonyatosan erős tartás van ebben a csapatban. És ha belegondolunk, ugye két olyan meccs is volt, ahol zsebben érezhették a győzelmet, és aztán a végén mégis kaptak 2 gólt, és hirtelenjében ott találták magukat, hogy megint a pengelyen táncolnak. És mind a kettő esetben fölálltak, sőt, hogyha döntőben gyakorlatilag 2-szer váltak föl, és azért érdekes ez, mert ugye az argentin válogatott, és egyébként Messi teljesítménye is, az tele van ilyen hát bukkanokkal, hogy eljutottak döntőkig, 14-ben eljutottak talán 3 Copa America döntőig, amit nem tudtak megnyerni, büntetőkkel veszítették el, és rengeteg ilyen alkalom volt, hogy nagyon-nagyon közel kerültek a győzelemhez, de aztán az utolsó pillanatban mégis kicsúszott a kezei közül, és valahogy ezekből a vereségekből is, mintha tanultak volna. És az egész világbajnokság az erről szólt, hogy nem nagyon tudtak olyan akadályt gördíteni az argentin válogatott és így Messiék elé, amit aztán végül ne tudtak volna megoldani. És ott van példaként a brazil válogatott, ami negyed döntőben tulajdonképpen borzasztó szerencsétlen góllal veszített el az esélyt annak, hogy lezárja a hosszabbítást, és a büntető párbajban pedig egyszerűen semmit nem tudtak kezdeni ezzel a szituációval, tehát lehetett látni, hogy gyakorlatilag már az első rúgás előtt elveszítették ezt a büntető párbajt is. Argentinán meg semmilyet nem éreztél, sem a hollandok ellen, sem a franciák elleni döntőben, ami aztán tényleg, hogyha valami lehetőséget ad, hogy ott összeomolj mentálisan, akkor ez a döntő, ez abszolút ilyen volt. És valahogy mégis megoldották, és ez nyilván kellett egy Messi is, aki jó pillanatokban tudott előállni, ehhez kellett egy nagyon-nagyon erős csapat, ami tökéletesen beállt Messi mögé, és igazából nem volt egy olyan hiánypont, vagy egy olyan hiányosság a csapatnak, amit egyértelműen rá lehetett mutatni, hogy itt elveszíthetik.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az argentin csapat mennyiben volt más, vagy miben volt más, mint az előzőek, és megmondom, hogy mi az én gondolatom, aztán elmondjátok ti, akik jobban értetek hozzá, hogy igazam van-e, vagy nem. Én azt éreztem, hogy az elmúlt évek során, amióta Messi ott van az argentin válogatottban nagy tornákon, talán most volt a legkevesebb ego az argentinoknál, rajta kívül nyilván. Mindig az volt, hogy nagyon nagy nevekből álltak az argentin válogatottak, mindig torna előtti esélyesnek kiáltották ki őket. Azért most, hogyha megnézzük ezt a csapatot, Messin kívül, hát mondjuk a kezdőből, azt gondolom, hogy egy ilyen közepes foci tudással rendelkező ember, mint amilyen én vagyok, egy csomó játékos nem is nagyon hallottam még a torna előtt, a torna során megismertük őket, és az látszott ezen a csapaton, és erről majd még beszélünk később is, hogy mindenki alárendelte a saját kis dolgait annak, hogy a csapat eredményes legyen, és lehet, hogy olyan szerepkörökben voltak kénytelenek játszani, amiben mondjuk nem nagyon lehet csillogni, de hogyha ezt osztotta nekik az edző, akkor megcsinálták. És valahogy azt, tényleg azt lehetett érezni, hogy úgy vannak vele, hogy itt van ez az ember, egy csomóan már ezek közül az argentin játékosok közül Messi nőttek föl, és valahogy ilyen privilégiumként kezelték azt, hogy Messi utolsó világbajnokságán ők lehetnek ott vele a pályán, és mindent megpróbáltak megtenni azért, hogy ez az ember világbajnok legyen.
Szerintem kimondta a kulcs szót, hogy az edző. Én ebben látom a megoldást, mert szerintem egy taktikailag sokkal felkészültebb, és szerintem sokkal pragmatikusabb edző Scaloni, mint az elődjei, ha itt most világbajnokságból indulunk ki, meg tudta találni azokat a játékosokat, akik passzolnak valóban Lionel Messihez. Itt most tényleg ez az Enzo Fernández, Julian Álvarez, Alexis McAllister trióra elég csak gondolni, de ugye De Paul, Paredes zseniálisan egészítették ki ezt az argentin középpályát. Ha még egy dolgot kellene szerintem mondani, az a kapusposzt. Azért a 4 évvel ezelőtti tornán Willy Caballero volt, meg Franco Armani. Armani is már bőven 30 felett ment a tornára, talán a River Plate kapusa volt. Willy Caballero meg a Manchester City cserekapusa volt akkor, tehát azért annyira magas színvonalú hálóörökkel nem mentek el arra a tornára. Most pedig mind Emi Martinez, mind Geronimo Rui azért mégiscsak topligában játszik, sőt, én megkockáztatom, hogy Emiliano Martinez azért ott van a világ 15-20 legjobb kapusa között, és láthattuk, hogy miért kulcs momentumba tudott fogni egy zicsert a 123. percben, aztán a büntető párbajban pedig hát a Mind Games-el, de végül is a saját oldalára tudta billenteni ezt a büntetőpárbajt, az argentinok oldalára tudta billenteni ezt a büntetőpárbajt, bár azért ezt jegyezzük meg, hogyha Martínez és Lloris közül kellene választanom, hogy melyik kapus védjen a büntetőpárban, akkor 100-ból 100-an szerintem Martínezt mondják.
Ez egy érdekes dolog, hogyha csak a kapusokat vesszük, mert ugye például a franciáknál nem volt ott most a keretben Mike Maignan, aki egyrészt sokkal jobb kapus, mint Lloris, de nem vélet volna első számú kapusként, ez biztos, viszont egy büntető párbajra meg tökéletes lett volna. De egyébként itt a felvetésre is válaszoljak. Itt az argentin foci ez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes közeg, ami hát mondjuk, hogy alapjaiban véve egy technikás futball, és a gyökereiben véve az, és nagyon-nagyon sokáig azt is hirdették, hogy a futball az művészet, és úgy is kell játszani, hogy gyakorlatilag művészekkel kell játszani. Csak hát aztán utána nagyon sok olyan világverseny volt, részben egyébként azért, mert hogy bezárkóztak, nem mentek világversenyekre, és amikor utána megint kikerültek világversenyekre, kiderült, hogy közben elment mellettük a világ, és ugye ebből jött akkor, hogy átmentek a pragmatizmusba, és előtört, amit egyébként úgy is hívnak, hogy antifutball Argentinában, ahol szegről végről egyébként Diego Simeone ennek az irányzatnak a képviselője, Dani elégedetten bólogat.
Nekem is ő neve jutott eszembe.
De egyébként az már egy nagyon-nagyon lefinomított és kimunkált változata az antifutballnak, mert hogy egyébként Argentinában ez konkrétan arról szólt, hogy oda mentek és eltörték a lábat, hogyha éppen nekiálltál ott cselezgetni. És ugye ez volt a másik irányzat, és ez a kettő, ez egyszerre él Argentinában is. Mindig akkor nyertek világbajnokságot, és akkor volt jó csapatuk, amikor ezt a kettőt sikerült egybegyúrni. Ugye 78-as Menotti-féle csapat, ugye Menotti az a művészeti irányzat képviselője, róla is nevezik el egyébként menottizmus kapcsán, és az a csapat az tele volt ilyen művész hajlamú játékosokkal, közben mégis úgy nyerték meg a világbajnokságot, hogy agyórúgtak mindenkit, ugye magyar válogatott ellen is volt egy ilyen mérkőzés, lemészároltak gyakorlatilag egy csomó játékost, és aztán még a magyarok tárgyaltak ki kettőt, meg is fújták egyébként ott a hazai világbajnokságon Argentinát. A 86-os válogatottnak pedig Bilardo volt az edzője, aki meg ugye pont a pragmatizmusnak volt a képviselője, és ugye ő pedig úgy építette fel a csapatot, hogy legyen egy csomó olyan játékos, aki fut Maradona helyett, akik elvégzik a védőmunkát, és Maradonának egy feladata legyen, hogy támadásban ő biztosítsa a kreativitást. És nyilván ebben a csapatban is megvoltak azok, akik Messi helyett dolgoztak. Tudjuk azt, hogy vannak az MMA harcosok ebben a csapatban, Otamendivel, Paredes-szel az élen, és közben ott vannak a művészek Messivel például, vagy akár Julian Álvarezzel, akik pedig ugye a másik részét hozzák be, és ez az arány, ez az egyensúly, ez ebben a csapatban is tökéletesen megvolt. És nem mondom, hogy minden alkalommal a világbajnokságot nyertek, amikor ezt a kettőt sikerült egybegyúrni, viszont amikor VB-t nyertek, akkor viszont biztosan megvolt ez az egyensúly.
Egy picit megpróbálkozom így az egész döntőnek a romantikus részével. Danival beszéltünk a délelőtti órákban, és azt kérdeztem tőle, hogy tud-e mondani nekem olyan szigorúan értelemszerűen csapatsportot, ahol a vezért, a kapitányt ilyen szintű imádat meg tisztelet övezte. Mert nézzük, hogyha kicsit kitekintünk más sportágakra, és mondjuk a legendás Bulls nézzük, akkor Jordantől rettegett a csapat nagy része, LeBron James megosztó. Ha Cristiano Ronaldo megosztó, Zidane szintén megosztó volt. És azt néztem, azon gondolkodtam ott a döntő lefújását követően, amikor megkapták Messiék a trófeát, szinte senki nem akarta elkérni tőle a VB trófeát. Tehát, hogy tudjátok, amikor átadják ezt a díjat, akkor mindenki meg akarja fogni, mindenki magáivá akarja tenni, egy picit csókolgatja, mutogat vele, fotózgat, stb. És azt néztem, hogy mikor fogja más is megfogni azt a trófeát. Az egész meccs alatt és az egész VB alatt azt éreztem, hogy ezt az embert egyszerűen imádják, hogy érte is játszanak. Nyilván magukért is játszanak a játékosok, de hogy úgy éreztem, hogy sokkal inkább játszanak, inkább Messiért, mint bármi másért. Tudnátok, lehet, hogy nem is okos kérdés ez, vagy nincs is semmi értelme, de van szerintetek még egy olyan vezér, olyan kapitány, akit ilyen fokú szeretet övez? Vagy volt valaha?
Én rövid leszek, szerintem nem.
Nekem se jut eszembe, hogy hirtelen.
Hát, hogyha Takács Marci itt lenne, ő biztos tudna mondani egy nevet, és valószínűleg igaza lenne, hogy Benedek Tibor a magyar vízilabda válogatottban, abban az érában, amikor az a csapat mindent megnyert, valószínűleg egy nagyon szeretett vezér volt. De nehéz kérdés tényleg, mert általában ahhoz, hogy valaki ekkora szupersztár legyen, amellé tényleg egy ilyen nagyon durva ego szükséges, és szerintem Messinek a pályán kívüli egyszerűsége, és most ezt a szót ezt úgy kell érteni, hogy ő tényleg a focival kell és fekszik, semmi más nem csinál, szerintem szabad idejében leginkább fifázik a gyerekeivel, legalábbis én ezt tudom elképzelni. Az kellett ahhoz, hogy ő sose ilyen sose üldözte a csillogást, mint ezek a nagy egók, meg ilyesmi. Egyébként Argentinában, és ez egy nagyon érdekes téma szerintem, hogy nagyon sokáig egyáltalán nem tartották Messit akkora szeretetben, mint ami mekkorában most van. És még mondom ezt úgy, hogy a VB előtt is már Argentina Messi lábai előtt hevert, nem csak a győzelem miatt. Nagyon sokáig csak kis katalánnak hívták, meg ilyesmi. Nem tetszett az argentin szurkolóknak az, hogy Messi ugye az argentin mezben egy csomó ideig nem nyert soha semmit. És közben meg gránátvörös kékben meg hülyére nyerte magát. Úgyhogy, és tényleg egyébként, hogyha megnézzük most az ilyen gyűjtéseket, hogy Messi miket nyert pályafutása során, azért még mindig az van, hogy nyert kevés dolgot argentin mezben, rengeteget Barca mezben, meg egy párat még PSG-ben. Úgyhogy ez a nagy szerelem, meg ez a nagy egymásra találás, ez azért egy viszonylag friss dolog.
Ez nagyon-nagyon szép dolog, és ez egyébként szintén az argentinnek a néplélekben gyökerezik az alapja. Ugye gyakorlatilag onnan, hogy egyrészt ugye egy mondjuk egy ilyen tökéletes figura. A Guardian-en olvastam ezt, azt hiszem, hogy egy argentin újságíró tollából, vagy valószínűleg egy argentin újságíró tollából, hogy Messi az az argentin, akivé válni szeretnének az argentinok. Maradona pedig az az argentin, amilyenek az argentinok tulajdonképpen. Tökéletlenek, kicsit bárdolatlanok, és ugye volt ez a gesztus Messinek az egyik holland játékossal szemben, amikor kiszólt. És nagyon-nagyon nem messzis pillanat volt, és az argentinok imádták. Egy icipici kis Maradona megvillant belőle, egy pici kis bárdolatlanság, és egyből abban a pillanatban megőrültek az argentinok érte. És ugye tudjuk azt, hogy ugye volt a kezezős gólja Maradónának, amiért alapvetően az egész világnak utálni kéne, az angolok nyilván utálják is azt a jelenetet, viszont az argentinok számára pedig ez volt a megtestesült argentinizmus, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt szépen kifejezni, hogy kicsit kijátszod a szabályokat, ez a nevezzük csibészségnek. Igen, és
ha mi csináljuk csibészség, ha ellenünk csinálják a világ legnagyobb disznósága, igaz?
Pontosan, de ugye benne van egy kicsit az argentinokban is ez, hogy mi a világ ellen, és hogy hát igen, most kijátszottuk a szabályokat, tessék, még nagyobb öröm az, mint hogyha valószínűleg nagyobb öröm, mint maga a szóló gól, ami egyébként nyilván futball történetileg meg sokkal nagyobb jelentőséggel bír, az argentinok számára meg ez is. Ugye Messi meg egy ilyen távoli gyerek volt, aki 12 éves korában Barcelonába költözött, és aztán ahogyan mondod, a Barcelonában mindent megnyert kétszer, vagy többször, az argentin válogatottban meg nem. És ez abban is kicsúcsosodott valószínűleg, hogy a társak sem tudtak mit kezdeni vele, mert hogy ugyanúgy megvolt ez, ami egyébként az argentin nép számára is, hogy egy kicsit egy ilyen idegen, akit nem tudsz hova tenni, nem közülünk való, egy mondjuk bizonyos tekintetben tökéletesebb, mint mi.
Még egy gondolat Messivel kapcsolatban, szerintem az nagyon ritka, hogy a világnak a foci szerető és semleges, vagy akár nem is feltétlenül semleges része az ilyen szinten álljon egy valaki mögött, és itt szerintem sokkal többen akarták az argentinok győzelmét a vasárnapi döntőben azért, hogy legyen Messi világbajnok, mint ahányan egyébként az argentinoknak valaha szurkoltak volna. Térjünk rá egy Tomi számára a kellemes témára, mert az az igazi szakértő, aki az elején mond valami okosat, és aztán egy hónap múlva dicsekedhet országvilág előtt azzal, hogy látjátok, milyen okosat mondtam? Marokkó, első afrikai elődöntős, és te megmondtad a beharangozónkban, hogy szerinted Marokkó egy nagyon erős csapat, és ráadásul abban a nagyon erős horvát-belga csoportban, vagy papíron nagyon erős csoportból sikerült kijönnie.
Hát, hogy nagyon erős az relatív, inkább nagyon szervezett, és szerintem ennek köszönhette Marokkó a sikerességét az egész tornán. Ott is ki kell emelni Walid Regragui szerepét, aki tényleg megtalálta a hiányzó darabokat, úgyhogy egyébként rendkívül kevés ideje volt a tornára felkészülni, hiszen talán 2 vagy 3 hónappal a VB előtt nevezték ki szövetségi kapitánynak, viszont tökéletesen tudta azt, hogy egy világbajnokságon nem lehet csak támadó futballal nyerni. A VB-t megelőző 18 mérkőzésén Marokkó magasabb várható gólt produkált, mint az ellenfelek. Ez a világbajnoki mérkőzéseken nem volt igaz, mindannyiszor kevesebb XG-t produkáltak, mint az ellenfelek, és ez abban csúcsosodott ki, hogy egy nagyon stabil védekezést hozott össze. Valid Regragui, ez a 4-1-4-1, és igazából hát Sofyan Amrabat lábai előtt hever a világ itt az elmúlt egy hónapban, hogy ilyen fantasztikus teljesítmény nyújtott. Ő volt a kulcsa, az alfa és omegája ennek a marokkói védekezésnek, hogy ő kötött igazából a két lánc között, neki kellett letolódgatnia azt, hogy például ne tudjanak progresszív paszt adni előre az ellenfél védői, vagy ellenfél középpályása, és a spanyolok elleni továbbjutásban ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen ezért mondtam ezt az U-alakban való passzolgatást, ezt részben Sofyan Amrabat akadályozta meg, hogy ne tudjanak a spanyolok mélységi labdákat berakni mondjuk a 16-os területére, vagy annak környékére. Mondom, én sokat vártam Marokkótól, mondom azt, hogy talán egy kicsivel többet is kaptam, mint amennyit vártam tőlük. Azt nem láttam szembe jönni, hogy Spanyolországot és aztán Portugáliát is kiejtik majd a világbajnokságon, viszont ha már volt olyan csapat, amelyik első afrikaiként eljut a legjobb 4-ig, az mindenképpen ez a Marokkó.
Nagyon gyorsan eltelt az időnk, úgyhogy egy picit játszunk ilyen, kérdezünk valamit, egyszavas választottok, vagy maximum félmondatost. A torna meglepetés csapata?
Marokkó.
Marokkó.
Torna felfedezettje, játékos?
Azzedine Ounahi.
Enzo Fernández.
Én felírtam még számomra meglepetés volt Kolo Muani, illetve Gakpo. Nem tudom, hogy ez a két név, ez mennyire értetek egyet ezzel. A torna a legnagyobb negatívuma. Bármit mondhattok.
Brazília kiesése.
Portugália szereplése.
Na, ezt kifejted egy picit?
Persze. Hát a VB egyik legjobb keretével érkeztek, olyan kreatív játékosokkal, hogy az ember megőrül, és aztán egy ilyen semmit mondó, hát még azt mondom, U-alakban passzolgatás se jött össze, nem tudott, hogy mi volt a meccs terve Portugáliának, azon kívül, hogy az elején még Ronaldóval kezdünk, aztán akkor az nem működött, akkor elkezdett variálni Santos. Egyébként szerintem, akit nagyon kinőtt ez a keret, tehát a 16-os kerethez még jól passzolt az, amit ő kitalált, védekezzünk stabilan, vagy próbáljunk stabilan védekezni, és aztán talán mondjuk kontrából, vagy egy Ronaldo varázslattal meg tudjuk nyerni a meccseket, de hát ebben a keretben sokkal több volt ebből ezt kihozni, és ennyit kihozni, de ez most már évek óta tendencia, tehát mert az RB után ki kellett volna rúgni tavaly, szerintem, úgyhogy... Úgy csalódás, hogy azért lehetett kalkulálni, de nem ezzel a kerettel ennyit kihozni, ez már felháborító.
Egy ilyen összgondolatot kérek tőletek egy-egy percben nagyjából, hogy ahol elkezdtük a VB-t, beszéltünk egy csomó mindenről, és ahova eljutottunk, a között mi volt számotokra a legérdekesebb dolog egy-egy egy-egy legérdekesebb dolog, amire nem számítottatok?
Számomra ez a világbajnokság igazából megadta azt, hogy manapság már nem kell feltétlen szépen játszanod ahhoz, meg nem kell ahhoz támadó attraktív futballt játszani, hogy eljussál valameddig. Viszont ahhoz, hogy tornát nyerjél, ahhoz sokszínűnek kell lenni, mint taktikailag, mint pedig szerintem a játékos állomány szempontjából. Tehát nyilván elmegy most a nemzetközi futball egy olyan trend felé tart, hogy stabilan védekezz, onnan kontrázz, és akkor, hogyha ezt megcsinálod, akkor el van a munka végezve, de ez csak egy A-terv, ami nagyon-nagyon sok csapatnál megvolt egy A-terv, viszont nem volt mellé B, és ahogy azt kezdtem az adás elején, szerintem itt az A és B terves csapatok tudnak nagyon-nagyon messzire, és akár még világbajnoki címig menni egy világbajnokságon.
Nekem a téli világbajnokság kapcsán jutott eszembe, hogy végül is hozta valamilyen szinten a várakozást, mert ugye azt sejtettük, hogy a sztárok így, hogy nem 60 lejátszott meccsel a hátuk mögött érkeznek majd a tornára, jobb teljesítményt fognak nyújtani, és igazából ez megint egy olyan torna volt, ami az egyéniségekről szólt. Messi világbajnoksága volt, Mbappé világbajnoksága volt, és az ő teljesítményükre nagyon-nagyon sokáig emlékezni fogunk, nem csak a döntő miatt, de az meg tényleg megkoronázta az egészet. Nem tudom, hogy volt annyira jó az a világbajnokság, mint amennyire pozitívan fogunk emlékezni a focira, hangsúlyozom. És a döntő azért nagyon-nagyon sokat nyomalatba ilyen szempontból, mert hát nyilván azért Tomival egy generáció vagyunk, tehát én sem láttam ennél jobb világbajnoki döntőt. Olyanra, amire szívesebben emlékszem, igen, de ami mondjuk izgalmasabb lett volna, vagy fordulatosabb, nem. És hát egyébként ugye úgy is beszélnek róla, csak hát ez mindig egy nagyon nehéz vita, hogy minden idők talán legjobb BB mérkőzése, de erre azért még van egy-két jelölt, meg annyit találkozóról beszélünk, hogy egyszerűen a nagy részét nem is láttuk, vagy hát nagyon kevés ember van, aki sok mérkőzést személyesen is látott. Szóval borzasztó nehéz ezt összehasonlítani, de ilyen szempontból végül is hozta ez a téli világbajnokság a várakozást, hogy egyénekben láttunk nagyon sok kiemelkedő teljesítményt, és nem arról szólt, hogy a sztárok szenvedtek, mert egyszerűen már lépni nem bírtak a sorozat terhelés után.
Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
Az év utolsó podcast adásának utolsó Ácsi rovata következik. Vágjunk is bele.
Durván elment az az év, nem?
Nagyon. De minden év így megy el, legalábbis amióta nekem gyerekeim vannak, azóta minden év, mintha nem is lett volna, úgy megy el.
Úgyhogy... Hát nálunk azért ez a kisgyerek plusz lakáseladás plusz építkezés, ez azért egy ilyen elég hardcore év.
Az biztos.
De ja, jövőre majd.
A következő sem lesz könnyebb.
Az biztos, igen.
De hát itt van két ember, akinek a következő éve szintén nem lesz könnyű, mert hogy van egy dopingbotrány, ami kibontakozóban van egyelőre, nem lehet semmit tudni, az úszókat érinti. Napokban, pillanatok alatt bejárta a honi sportsajtot, hogy van két úszó, akik közül az egyik illusztris olimpiai pályafutással rendelkezik, biológiai útlevelük komoly értékváltozásokat mutatott. Egy férfi és egy női úszóról van szó, ennyit tudunk, és mindkettő pillangózó. Hát nyilván el lehet kezdeni találgatni, itt most szerintem egy másodperc alatt ki tudnánk sakkozni, hogy esetleg kikről, vagy kiről lehet szó, de nyilván itt egyrészt az ártatlanság védelme miatt, meg amúgy a perektől rettegve sem fogunk természetesen nevekkel dobálózni, de azért elég komoly, főleg akkor, hogyha tényleg arról van szó, akit gondolunk.
Most direkt csak szivatásból kijavítalak, de emlékszel, hogy valaki egyszer megírta nekünk e-mailben, hogy az ártatlanság vélelme?
Ja, vélelme, igen, igaz.
Viccet félretéve, igazából, hogy mondjam úgy, hogy ez jogilag védhető legyen teljesen. Tehát, hogy aki beszélgetett már őszintén úszóval, az tisztában van vele, hogy a szabályok azok vannak, és azokat szépen meg lehet kerülni. És az, hogy egyszer-egyszer nem sikerül megkerülni ezeket a szabályokat, az igazából szerintem idő kérdése. Tehát nem az van, hogy most, hogyha tök mindegy igazából, hogy ki a két név, hogy a magyar úszóválogatott két tagja megbukik egy biológiai útlevél történeten, azért nem fog senki föl szívéhez kapni, hogy te jó Isten, mekkora meglepetés. Nem?
Hát nem. Igazából amióta világ a világ, sport a sport, a doping, azóta ez a kettő kéz a kézben járt. Tehát
persze. Nem főleg lehet, ilyen
nyilván
sportokban.
Nyilván vannak doping erős sportágak, nyilván álszentség meglepődni ezen, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy ha majd nyilvánosságra hozzák azt a két nevet, akkor az egyik miatt nagyon meg fogunk lepődni, vagy legalábbis majd mindenki úgy állítja be, hogy hát ez marha meglepő, meg hogy úristen. Majd akkor visszatérünk erre a témára, de nagyot fog szólni, szerintem.
Átkötés?
Átkötés? Hát nagyot szól, de ezt is nagyon jól tudtuk, hogy
egyszerűen... Nem, ilyen átkötésre gondoltam.
De, tehát biztos voltunk abban, hogy egyszer majd eljön ez is, de nagyon sokan azt gondolták, hogy sokkal korábban fog eljönni, húzta, ameddig csak tudta, de bejelentette visszavonulását Kammerer Zoltán, a profi sportnak intett búcsút, ettől függetlenül saját bevallása szerint elindul majd még országos bajnokságokon, meg kisebb-nagyobb versenyeken. Hát én nem akarok itt a szavakkal dobálózni, hogy most minden idők ide-oda-amoda, de egy óriási formátumú sportember vonul vissza a profi sporttól, egy olyan ember, akinek az egész pályafutása példaértékű, aki miatt nagyon sokan kezdtek el kajakozni, aki úgy szakmailag mindemberileg is nagyon fontos polcon helyezkedik el. Én amikor kajakoztam, mi egyidősek vagyunk, ő is 78-as, én is 78-as, amikor én elkezdtem kajakozni, őt már akkor gyerekként legendák keringték körbe, elindultunk az országos bajnokságon, és már akkor tudtuk, hogy ki az a Kammerer Zoli. Ő már akkor a korosztályához képest már K1-esben indult, nem is mini kajakban, és tudod, már ilyen legendák voltak, hogy hú, Szentendrei szigetet kerül minden edzésen, és a 14 éves gyerekekről, vagy sőt, 10 éves gyerekekről beszéltünk. Tehát már akkor név volt, akkor úgy robbant be, akkor úgy beszéltek róla, hogy itt valami szupersztár van születőben, extra klasszis, és hát aztán háromszoros olimpiai bajnok lett, fel sem lehet sorolni a világbajnoki címeinek a számát, Európa bajnok többször, egészen kivételes pályafutás áll a háta mögött.
Milyen megalázó lesz, amikor fél profi módon elindul az OB-n és elveri a fiatal profikat,
hát,
nem?
Nem, egyéniben nem. Csapathajóban még biztos, hogy... Hát vagy nem biztos, de csapathajóban még ugyanúgy bekerülhet. Egy szenzációs kajakozó, tényleg. Az a szörnyű, hogy minden Ácsi adásban van egy szomorú hír, egy tragikus hír, és a mostani sem különbözik ettől. Elhunyt Sinisa Mihajlovics leukémiában nagyon hosszú ideje harcolt ezzel a betegséggel. Korábbi kiváló szerb futballista, jugoszláv válogatott játszott ellenünk azon a bizonyos VB-selejtezőn. Legjobb éveit a Lációban töltötte, de nyert bajnokságot az Interrel is, és 53 évet élt mindössze.
Nagyon durva.
És tudod, mit olvastam? Tegnap így, amikor raktam össze az Ácsit, meg így esténként, amikor nem tudok aludni, akkor elkezdek különböző sportoldalakon szörfözgetni, hogy Gianluca Vialli is nagyon beteg.
Tényleg?
Hasnyálmirigyrákja van.
Aj, az szörnyű.
És két évvel ezelőtt már gyógyultnak nyilvánították, de most megint visszaesett, és tökre emlékszem, hogy amikor a Nemzetek Ligája mérkőzésén, emlékszel, együtt néztük a sörözőben azt a meccset, akkor egy pillanatra ráváltott a kamera, és én nagyon rosszul nézett ki, és én azt sem tudtam, hogy két évvel ezelőtt ő ezzel a betegséggel bajlódott, és a betegség ellen harcolt, és csak ráváltott a kamera, megláttam, én imádtam őt futballista korábban, és amikor a Chelsea-nek volt a menedzsere, akkor is nagyon szerettem, és csak néztem döbbenten, hogy jó Isten, ennyire lefogyott, hogy életformát váltott, és leadott nem tudom hány kilót, és tegnap találkoztam ezzel a hírrel, hogy a szövetséggel kapcsolatos mindennemi munkáját megszakította, mert hogy megint orvosi beavatkozás alá kell vetnie magát, és megint egy picit elvonul, és megvívja harcát a betegséggel. Remélem, hogy ebből a csatából is győztesként kerül majd ki.
Hát az az igazság, szörnyű. Hogy az tényleg, és ez az egyik legszörnyűbb. Azt nagyon nehéz túlélni.
Nincs átkötés, megyünk tovább. Gareth Southgate marad az angol kapitány. Nem volt biztos, hogy marad. Úgy érezte, hogy a közvélemény és a szövetség sem annyira támogatja, de a világbajnokság után a csapatkapitány Harry Kane biztosította arról, hogy a csapat mögötte áll. Én nem tudom, én megnéztem volna ezt az angol válogatottat egy másik kapitánnyal. Pont itt az Ácsi felvétel, illetve a podcast felvétel közti szünetben pár mondatban beszélgettünk Danival, hogy ilyen ez a tipikus ilyen, és lehet, hogy nagyon sokan nekünk ugranának, vagy nekem ugranának, ilyen beszari kapitány az én szememben.
Ja, én sem érzem azt, hogy ő olyan nagyon, hogy mondjam, bátor kézzel nyúlt volna a keretéhez. Szerintem nem nagyon voltak taktikaváltások.
Ilyen meglepő húzása. Tehát, hogy igen.
És ráadásul, ami szerintem, most tudom, hogy egy csomóan azt gondolom, csomóan nem értenek velem egyet abban, hogy Alexander Arnoldnak szerintem helye van egy bármilyen válogatottban. És szerintem ő van annyira jó játékos, hogy lehet, hogy azért az én taktikámon is változtatnék. Tehát mondjuk berakni egy olyan rendszerbe, hogy mondjuk 3-5-2-t játszatni, és úgy jobboldali szárnyvédőt játszatni Alexander Arnolddal, és akkor játszhatott volna Walker, vagy Trippier akár a belső védőposzton, vagy mármint a jobboldali belső védőposzton. Nem tudom, tényleg én nem vagyok egy ilyen szakmai zseni, de valahogy azt éreztem, hogy ebben az angol csapatban több van, de azért a másik fele meg, hogy az angol válogatottak, azok mindig túlértékeltek. Mert a Premier League-ben játszanak, általában nagy csapatokban ezek a focisták, de szinte biztos, hogy aki igazán top csapatban játszik, az jobb csapatban játszik a Premier League-ben, mint amilyen a válogatott. És nem tudják nagyon kihozni egymásból a maximumot szinte soha.
Nem tudom, én azt érzem, hogy most egy ilyen nagyon szerencsés csillagzat alatt van az angol labdarúgás, hogy ez a generáció, ami ennek a csapatnak a magját alkotja, az egy borzasztóan tehetséges társaság, és nem meri igazából játszatni őket. Tehát, hogy vannak olyan kimaradók, akiket el sem vitt a VB-re, vannak olyanok, akik epizód szerepet kaptak a világbajnokságon, és én sokkal többet vártam ettől a csapatban, én simán a négy közé vártam őket, a játék tudásuk, illetve a tehetségük alapján, és én még azt is mondtam, de tudom, hogy bennem túlteng a futballromantik, hogy akár meg is nyerhetik a világbajnokságot. És ehhez képest egy ilyen szintelen, szaktalan, én mondom, én tényleg csak így tudom őt apostrofálni, nem megbántva, hogy egy ilyen beszari kapitány.
Igen, én is azt gondolom, hogy nem volt igazán bátor.
Nem, viszont akik bátrak voltak, azok a Breda szakvezető, illetve szakmai stábja, ugyanis a korábbi magyar válogatott Babos Gábor 48 évesen berakták a meccskeretbe. Ugye ő a kapus edzője a Bredának, és lebetegedett az első, illetve a második számú kapusa is a csapatnak, úgyhogy Babos Gábornak be kellett ugrania, és nevezték a meccskeretbe, nem lépett végül pályára, de a kispadra leült. Hát nem akármilyen történet lett volna, hogyha be kell állnia 48 esztendősen.
Ja, egyébként kéziben ez előfordul, hogy például a tavalyi szezonban Leno még hát sokszor első számú kapus volt, úgyhogy már ő volt a Győrnél a kapus edző mellette. Szóval ott ez elő szokott fordulni. Sterbiknek is volt ilyen beugrása még spanyol válogatottban. Ja, ezek vicces sztorik. A kapus az egy annyira specializált poszt, hogy oda így nem tudsz mit csinálni, és tök vicces. De egyébként ez a sztori számomra azt az infót hozta el, hogy Babos Gábor a Nacbred a kapus edzője a mai napig. Hogy ő ott hogy megcsinálta magának a karrierjét.
Igen, én tudtam, hogy ott dolgozik, meg
azért... Jó, de te jól mozogsz a magyar foci köreiben.
Én nagyon. Szóval azt hiszem 2 éve van ott, és korábban is dolgozott kapus edzőként, meg igen, ezt a holland vonalat ő abszolút jól megéltem. Az nagyon érdekes, hogy amit mondasz, hogy akár még ilyen korban is egy-egy meccsre jó lehet egy korábbi kapus. Nyilván, hogyha jó kapusról van szó, tehát egy maga korábban klasszis kapusról van szó. Ott vagyok a harmadik kerületi tévé edzésein sokszor, és nézem a kapus edzéseket. Marha szórakoztató az edzés, és azt vettem észre, hogy ezek a kapus edzők elképesztően jól rúgnak. És rákérdeztem erre, hogy nyilván manapság ez a trend, hogy egy kapus az a lábával is legyen borzasztóan magabiztos, és szinte mint egy középpályás tudjon osztogatni jobbra-balra, ezt most már elvárják az edzők.
Az NB3-ban is.
Igen. Az és megkérdeztem ott az utánpótlás edzőket, meg úgy általában tényleg a szakembereket, hogy miért van az, hogy egy kapus, még hogyha a 80-as évek, vagy 90-es évek, vagy a 2000-es évek elején is volt ő igazából a kapus és pályafutása csúcsán, hogy mitől rúgnak ennyire jól. És azt mondták, hogy annyira triviális, mivel kapus edzőként ugye nyilván a kapust úgy edzed, hogy közben lősz, naponta ők 100-szor többet lőnek, mint egy mezőnyjátékos, és annyira kifinomultá válik a rugó technikájuk, annyira jobbá tudják tenni, nem biztos, hogy ők ennyire jók voltak lábon, még amikor a pályafutásuk során még kapusként, de kapus edzőként nap mint nap elvégeznek nem tudom hány száz rugást, és egyszerűen tovább fejlesztik magukat, és elképesztő, hogy egy némelyik milyen hihetetlen jó rugó technikával
mondjuk rendelkezik. Akár a mezőnyjátékosaink is lőhetnének 100 szabadrugást naponta edzések után, nem?
Lehet. Visszavonul a válogatottól Sergio Busquets, 143 alkalommal játszott a spanyol válogatottban, 2009. április 1-én játszott először, nagyon szép hosszú pályafutás az övé, megnyert mindent, amit meg lehet.
Igen, ő az a játékos, akinek az a kategória, akit mindig is elismertem, meg tisztában vagyok vele. Vagy nem azt mondom, hogy mindig is elismertem, de sose szerettem. Most már tisztában vagyok vele, hogy ő mennyire fontos lánceme volt azoknak a barszáknak, de mindig színészkedett, mindig hisztizett, tényleg sose szerettem. És éppen ezért sokáig tartott, mire megbékéltem vele. Az, hogy ő most a Barca csapatkapitány, az például egyáltalán nem tetszik nekem.
Azt mondják, hogy még nem döntött el, hogy hol folytatja a pályafutását, hogy marad-e a Barcában, és innen vonul vissza, vagy átmegy a tengeren túlra az MLS-be, és a Miami-ban folytathatja.
Inter Miami-t szerintem minden 35 év fölötti játékossal szóba hozzák, aki ilyen pályafutása végé állapotban van, nem?
Igen.
Nagyon fura.
Igen, azért fura,
kézzed el azt, hogy Busquets Messi Ronaldóval áll föl az Inter Miami.
Az kemény lenne. Igen, amikor beszélgetünk az MLS-ről, meg beszélgetünk Kuntomival, akkor azért mindig felmerül ez a kérdés, hogy vajon levezetni mennek-e. Tehát mennyivel emelkedett az MLS ázsiója, hogy most már nem csak levezetni mennek játékosok, hogy az átlagkorosztály azért, vagy átlag életkor az MLS-ben azért most már ott a 20-as évek közepére lehet tenni, és hogy most már megvannak a maguk sztárjai, kinevelnek sztárokat, akik átjönnek Európába, és abszolút készjátékosként jönnek, és teszik le a névjegyüket, de azért még mindig elcsábítanak nagy neveket, akik pályafutások utolsó periódusában még elmennek levezetgetni oda. Aztán valamelyik jól sikerül, valamelyik kevésbé.
Főleg egy ilyen csapatnál, ahol azért csillogás a lényeg, ott ez fontos.
Hát jó, csak mennyit tud hozzátenni, érted? A csapat.
Én azért azt gondolom, hogy
Gareth Bale nem sokat tett hozzá.
Jó, de Gareth Bale, azt láttuk a VB-n, hogy milyen állapotban van.
Hát igen.
Busquets azért annál jobb fotista.
Persze. A belga szövetség közben újsághirdetésben keres új szövetségi kapitányt. Vetették az egyik újságba a hirdetés. Roberto Martinez lemondott ugye a VB kudarc után, és így új kapitány kell a válogatott élére.
Van egy jó tippem, Léken szúr, ő állítólag nagyon jó prezentációkkal szokta meggyőzni a nálunk különböző szövetségek vezetőit arról, hogy ő egy alkalmas ember.
Igen. Az új szövetségi kapitánynak új sikerek felé kell vezetnie bennünket. Olyat keresünk, aki tudja, milyen a győzelem.
Wow.
Legyen határozott, ambiciózus, rendelkezzen a szükséges nemzetközi szintű tapasztalattal, futballtaktikai tudással.
És legyen olcsó.
Azt nem tudom, hogy mennyire kritérium a belgáknál. A hírek szerint José Mourinho irányíthatja a jövőben a portugál válogatottat. Azt is beszélik, hogy csak úgy vállalja el a Special One, ha a Róma együttesét is tovább vezetheti. Az olasz csapat tulajdonosa még nem bólintott rá a dologra, de azért még a portugál szövetségnél sem tették hivatalossá Mourinho szerepvállalását. Ugye arról beszélgettünk itt a podcastben, hogy Fernando Santos menesztették, akivel ugye EB-t nyert annak idén a csapat.
Mondjam azt, ami a nyelvemen van. Tökéletes házasság. Mourinho és a számomra mindig antipatikus portugál válogatott.
Sosem szeretted a portugál válogatottat?
Nem, hát.
Még Figóval sem?
Hát, az, amikor a hazai EB-jükön játszottak 2004-ben, akkor azért nekik szurkoltam a döntőben. Mondjuk ez a görög válogatott, ez a nézhetetlen foci csúcsa volt.
Szörnyű.
De nem, én nem voltam sose oda a portugálokért, és Mourinhoért végképp nem, úgyhogy... De szerintem ez abszolút a hülyeség kategória. Tehát Mourinho az edző, akit megérkezik valahova, biztos lehetsz benne, hogy hoz magával 3-4 játékost az előző csapatától, akik ilyen kis liblingek. Emlékszel, amikor Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, és Chelsea. Nem tudom, ki játszott a Chelsea-ben, és most is a Rómában ott van Abraham például, tehát egy Mourinho szerintem... Nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy ezt a válogatottnál nem csinálod meg.
Hát ott nem.
Hogy hozod az olasz csapatot, hozod azt az angolt, aki ja, az előző persze, klubodnál persze. Ott volt. Hát vagy lehet, hogy egy csomó Róma nevelés már portugál állampolgárként.
Honosítanak, igen. Csomót. Én nem tudom, hogy megnézném Mourinhót egy válogatott élén, és nyilván ha már válogatott, akkor a portugál válogatott élén. Kíváncsi vagyok, hogy ő milyen lenne válogatott edzőként, klubedzőként. Tudjuk, hogy milyen, nem tudom, kiderül. Egyáltalán megkeresik-e, egyáltalán megkapja az ajánlatot, és azt követően elvállalhatja-e, kiderül majd szerintem rövid időn belül. Na hát egy komoly huszárvágással téli sportra váltunk.
Látod? Mondtam a múltkor, hogy minden héten hoznod kell egy számodra nagyon érdekes tessék. Téli sporthírt.
Most azért hoztam, mert a minap, amikor itt produceri shiftemet nyomtam, akkor női lesiklás versenyt közvetítettük St. Moritzból, és Sofia Goggia indult, és síelt egy óriásit, és Szabó Gábor mondta, hogy azt tudom-e, hogy törött kézzel síelt. Nem, honnan tudtam volna. És aztán bejárta az internetet az a kéz, ami hát, szörnyű látványt mutatott.
Ja, elég horror.
Mint hogyha, én nem tudom, mint egy ilyen mű, tudod, ilyen kínai baba kéz, ilyen szörnyen elfuserált amorf kéz, körülbelül négyszer akkora volt, mint nem látszott.
Hát vagy egy ilyen súlyosan elhízott cukorbeteg embernek a
körülbelül
keze,
igen, ilyen,
az lehet ilyen.
Szörnyen vizes kéz, igen, ilyen felvizesedett pufi kéz, szörnyű színben, mintha tényleg az elfagyás küszöbén lett volna, alig bírta felhúzni rá a kesztyűt, azt nem is értem, hogy tudta rárakni a kesztyűt, és hogy mennyi fájdalomcsillapító kellett csak ahhoz, hogy a kesztyűjét fölvegye, és aztán siet egy olyat, hogy az állam leesett.
Megnyerte a versenyt.
Megnyerte a versenyt, és olyan pont Horváth Marian kolléganőn kommentálta a versenyt, meg Gábor is kommentálta maga székében ülve, hogy olyan Lindsay Vonnosan. Tehát, hogy ezzel a nővel mindig történik valami.
Ja, ja, ja.
Ő is állandóan megsérül, össze-vissza töri magát, és számomra egy ilyen, megint nem túl misztifikálva az egészet, de egy ilyen sportemberi nagyságról tett tanúbizonyságot, hogy dacolva a fájdalommal, meg azzal, hogyha esetleg azért síben, főleg lesiklásban ott azért menek ezerrel, benne van, hogy elesel, ha arra ráesel, akkor mi történhet? Hát nem esett el, hanem megnyerte.
Azt hiszem, hogy egyébként ilyen, nem tudom, 9 csavarral, meg egy fémlemezzel rögzítették a csontokat, tehát lehet, hogyha összetöri magát megint, akkor nem lett volna annak a kezének semmi baja. Valószínűleg egyébként csak úgy engedték el versenyezni, hogy az biztos volt, hogy egy újabb esés az. De egyébként nem is esés volt, hanem egy kapunak menne ki, vagy valami keményebb jégdarab tört össze a kezét. De amúgy durva a sztori, hogy mint én véget ért a verseny pénteken délben, vagy körülbelül, őt elvitték helikopterrel, mert a Red Bull szponzorája, és ott volt a Red Bullnak egy helikoptere a St. Moritzban. St. Moritz egy ilyen elég luxi, a svájci szinten is luxi síhely, és onnan elreptették őt Milánóba, az olasz síszövetség kórházába, vagy orvosi rendelőjébe, nem tudom. Ott megültette egy orvos, és aztán visszareptették még aznap este. És hát légvonalban nincsenek ezek olyan nagyon messze egymástól, de hogyha ez kocsival, vagy bármi mással kellett volna megtenni, ez elég szívás lett volna át a hágókon. és akkor másnap visszaért, azzal kezdte, hogy mondta, hogy adjátok a kesztyűmet, fölhúzom, hogy föl tudom-e húzni. Fölhúzta, megnézték, hogy a botot hogy tudja tartani, oda rögzítették, ugye ragasztják ilyenkor csomószor késsérülésnél a botot, tehát hogy ne essen ki a kezéből, és lenyomta. De egyébként ez a nő az őrült, tehát hogy teljesen olyan sérülésekkel versenyzett már életében, hogy teljesen bolond, de egy zseniális síző emellé. Aha. Én nagyon csípem, amikor ő versenyez, látod rajta, hogy ez az emberiség határa egy képen.
Abszolút, laikusként is abszolút lejött. Mondjuk velem ott megdőlt volna ez az egész dolog, hogy a helikoptere nem létezik, hogy engem föl lehet ültetni. Tehát
én egyszer ültem helikopteren, ez egy csodálatos élmény volt. A Niagara fölé repültünk föl családdal, és soha életemben nem féltem még annyira, és közben meg ott van alattad a Niagara, és így nézed. Olyan érzelmi hullámvasult volt az út, de az a pillanat, amikor már elég közel voltunk a talajhoz, hogy na, ha most leesik, akkor már nem halunk meg, akkor nyugodtam meg először. Na,
én imádok repülni, tehát amikor, hál' Istennek, szerencsés vagyok, nagyon sokszor repülhetem életemben, imádok repülőgéppel repülni, a lábamat nem tenném be egy helikopterbe. Valamiért úgy vagyok azzal, hogy azzal csak meghalni lehet.
Nem, én nekem ilyen nincsen, csak egyszerűen az, hogy ez egy kis eszköz, amit nagyon könnyen dobál a szél. Nekem azzal van csak bajom.
Na, NFL-re váltunk. Hagyjuk a téli sportot, bár azért az NFL mostanság ad olyan mérkőzéseket, amikor a pályát nem lehet látni a hótól. De ez most nem olyan. A Minnesota Vikings a 15. fordulóban 39-36-ra legyőzte a Colts csapatát. De pláne az egészben, hogy Matt Ryan 33 pontos előnyről bukott. Ez minden idők legnagyobb fordítása. A korábbi a Buffalo Bills volt 93-ban, amely 32 pontos hátrányból verte a Houston Oilers-t.
És ugye Matt Ryan volt az, aki ezt az emlékezetes Super Bowl-t vesztett el 28-3-ról. Tom Brady ellen, meg a Patriots ellen.
Hát elég rossz így bekerülni a történelemkönyvbe, nem? Két
jó, de mondjuk ahhoz, hogy valaki, tehát ahhoz, hogy egy csapat, azt hiszem, hogy fél időben volt, vagy így első fél idő végén volt 33-0, honnan veszítsen, az nem egy-egy játékosos történet.
Ja, persze,
tehát az mindenkinek
bénának
kell lennie. Durva volt nagyon. Az a vicces egyébként, hogy nagyon sok amerikai oldalt, meg NFL-es ilyen újságírót, vagy Twitteren jelenlévő embert követek, és mindenki a franciák feltámadását 0-2-ről ehhez a 0-33-ról feltámadáshoz hasonlította, és olyan hülyék, hát ez teljesen más történet. Érted, a franciáknak annyi kellett, hogy csinált egy hibát az egyik argentin védő, meg Mbappé lőtt egy nagyon szép gólt. Fociban azért 0-2-ről kiegyenlíteni, az nem az, mint 33 pontot ledolgozni NFL-ben. Ez komoly volt nagyon.
Na, tenisz. Távozott Rafa Nadal stábjából Francisco Roig edző, aki mind a 22 Grand Slam diadalból kivette a részét Nadal mellett, új kihívásokat keres, ugye ő néhány éve Sloane Stephens-szel is együtt dolgozik, lehet, hogy most ott lesz teljes állásban, és azt gondolkodtam, hogy most már ugye nincs ott a stábban Nadal nagybátyja, most már nincs ott Roig, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Nadal beemele bárkit is a stábba, mert hogy azért neki még komoly tervei vannak, tehát itt még abszolút nem arról van szó, hogy most abba hagyom a pályafutásom, és levezetek egy idényt, vagy bármi, szóval kíváncsi vagyok, hogy Carlos Moya mellé felvesz-e bárki mást Nadal.
Hát, majd meglátjuk, de igazából nem tudom, tehát szerintem ezek olyan kapcsolatok, amik azért elfáradnak az évek
igen,
során valószínűleg.
Elég hosszú kapcsolat, de pont azon gondolkodtam, hogy Nadal azért, hát látjuk, amikor meccs közben ott rakosgatja a kulacsait jobbra-balra, tehát ő nagyon kényszeres, nagyon a megszokások híve, tehát hogy a rabja, tehát én szerintem, én nagyon kíváncsi lennék, hogy ő ezt hogy éli meg. Nagyon elegáns üzenetben búcsúzott el a szakembertől, természetesen mindenféle harag nélkül, azért ez benne van ebben a játékban, de kíváncsi vagyok, még egyszer mondom, hogy kerül-e be bárki is ebbe a stábba, mert hogy azért akármennyire is ez lehet negatív, de mondjuk egy új ember beemelése akár új szint is adhat, akár egy felkészülésnek,
persze,
akár egy taktikának,
persze.
Úgyhogy lehet, hogy ez akár még pozitívan is adhat itt Nadal utolsó éveire, mert azért nyilván sokkal közelebb van a végéhez, mint az elejéhez. 5 év után újra elindul a Roland Garroson Nick Kyrgios, igazából csak azért, mert barátnője szeretné megnézni Párizst, ő rüheli a versenyt, és legszívesebben otthon maradna.
Imádom.
Ekkora balf az, de nagyon
szerintem
nagy formátumú
vicces,
játékos.
Ez
abszolút. Őt keres addig egy kis pénzt, lesz mit elverni ott Párizsban.
Ja, egyébként körülbelül ezt is mondta, hogy legalább keresek egy kis pénzt, amíg a csajom költ.
Ja. Nem rossz hozzáállás végül is. És akkor a végére egy snooker hír. Nem sokszor beszélünk, sőt, szerintem snooker az Ácsiba maximum akkor került be, amikor Ronnie O'Sullivan megnyerte a 7. VB címét, amúgy meg a podcast részben szoktunk Buzás Gáborral beszélgetni snookerről. Hát most sem azért került be az Ácsiba a snooker, mert olyan csoda dolog történt, hát mondjuk csoda dolog, de nyilván negatív előjellel. 7 kínai snooker játékost, köztük a Masters címvédő Yan Bing Tao-t fogadási csalással vádolják, és felfüggesztették a játékjogukat. Egyébként ilyen krimibe illő az egész történet. Az ügy hátterében állítólag egy másik játékos, Liang Wenbo áll, aki szintén többszörös tornagyőztes, és egy egészen idénig egy nagyon népszerű játékos volt, aztán kiderült róla, hogy már hónapokkal ezelőtt belekeveredett egy nőverés ügyben, megverte a barátnőjét, ezért röhelyesen a kis büntetést és ennyi-bennyit kapott, tehát megdöbbentő, hogy mennyire szemet hunytak-e felett a szörnyűség felett az ítészek. Szóval ő áll állítólag, meg valamiféle maffia, gyanítom, kényszerítettek több fiatal kínai játékos, legalábbis a fiatal kínai játékosok elmondása alapján, hogy vegyenek részt ebben a fogadási csalásban, illetve hogy manipuláljanak különböző mérkőzéseket. Számomra ez is megdöbbentő, illetve itt bent a szerkesztőségben arról beszéltünk, hogy vajon a Masters címvédő, a jelenlegi első számú kínai játékosnak miért áll érdekében részt venni ilyen mérkőzés manipulációban. Eléggé hajlunk afelé, hogy őt is megfenyegethették, mert ott ezért érted, ilyen 250 ezer fontokat kapnak ezekért a nagyon nagy torna győzelmekért. Én azt hiszem, hogy a Masters győzelem az ennyi volt, és azt is tudom, hogy sokat vissza kell adni a kínai államnak, mert hogy ők ugye Sheffieldben élnek, és az állam fizeti az összes létező felmerülő költségüket velük kapcsolatban. Ugyanakkor nem úgy élnek, mint a sztárok. Ezt pont Buzás Gábor mesélte, hogy egy szobában laknak kvázi ilyen kollégiumi körülmények között, tehát hogy azért nem úgy, mint mondjuk egy Ronnie O'Sullivan, vagy Jatramp, vagy bárki, de azért a 250 ezer font, az 250 ezer font, és hogyha a 10%-át haza kell adnod, akkor is még marad egy halom pénzed, tehát miért vennél részt fogadási csalásban? Ez nagyon komolyan megrázza nem csak a kínai snookert, a teljes sportágat ez a dolog, mert hogy azért ez nem egy nagyon népszerű játék, de azért ez egy réteg sport.
Abszolút. Ezek szerintem egyébként ilyen, hogy mondjam, időről időre előkerülő történetek mindig, nem? Tehát, hogy olyan sportoló, akinek elvileg nincs anyagi problémája, vagy nem lehetne anyagi problémája, mégis kiderül róla, hogy fogadgat, meg ilyenek. Nem tudom, én ez is olyan, hogy meg lehet lepődni, meg minden, de hogy a sport és a fogadás az is mindig kéz a kézben járt, és tényleg néha olyan pénzek mennek, amik ezt indokolják. Hát nyilván szörnyű az egész történet, ráadásul ugye én azt hiszem, hogy az Egyesült Királyságon kívül Kína az a hely a világban, ahol tényleg ilyen exponenciálisan növekszik a snooker. Az Egyesült Királyságban nem növekszik, de ott topon van.
Igaz, van egy tradíciója, igen, szeretik.
És itt pont ugye beszéltünk
ezeket a játékosok.
Beszéltünk a szezon előtt arról, hogy a versenynaptáron végignézel, alig vannak UK-n kívüli események. Ugye a kínaiak most általában elmaradtak Covid miatt, mert most ki tudja, hogy abból mi lesz. Úgyhogy nem tudom, őszintén szólva szerintem nem mondom azt se, hogy nagyon meglepődtem, de hogyha ezzel kinyírják a kínai snookert, akkor lehet, hogy kinyírják a snookert is.
Így van. Hát nem örömteli hírek egyelőre, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutás ennek az egésznek. Biztos vagyok benne, hogy érkeznek még megdöbbentő részletek, meg remélhetőleg megnyugtató részletek is ezzel kapcsolatban. Ja, hát ennyi fér vele az e-heti adásunkban, és ezzel búcsúztatjuk is egyben a 2022-es évet. Nagyon köszönjük az összes létező vendégnek, aki elfogadta a meghívásunkat az év során, és szerepelt a podcastünkben, és színesítette az adásainkat. Nagyon szépen köszönjük a technikus kollégáknak, akik segítettek a felvételek során, és természetesen köszönjük szépen nektek, hallgatóknak a figyelmet, a sok Twitter üzenetet, a téma ötleteket, úgyhogy minden nagyon szépen köszönünk, és jövünk vissza 2023-ban is. Amit ígértünk egymásnak, Dani, hogy még jobban próbáljuk megszervezni, még inkább próbáljuk érdekessé tenni a podcastet, még több meghívott vendéget szeretnénk majd felvonultatni, úgyhogy tervek vannak 23-ra, szándék is van, remélhetőleg erő is lesz, úgyhogy meg neked is köszönöm szépen az egész éves közreműködéseket.
Én is köszönöm, és ha megengeded, akkor most én mondanám a végszót. Messi a GOAT.
Sziasztok! Nem lehet vitatkozni.
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.